A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak az 52. úrnapjába tartozó kérdéseit és feleleteit, melyeket Víg Tamás pótpresbiter testvérünk olvas közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság 6. kérésére és az imádság berekesztésére utalnak annak magyarázatai.
Hogy szól a 6. kérés? És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtelenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és a tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal nem iránk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent a szócska ámen? Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom.
Kedves testvérek, hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyeljünk. Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvasom. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből a 6. fejezetből, a 10. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nékem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, és és adja, hogy megérthessük személyesen hozzánk szóló üzenetét a mostani órában. Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, ez esztendő utolsó vasárnapján, úrnapján háladással állunk meg itt a te szent színed előtt. Köszönjük te neked ezt a helyet, amelyet elkészítettél, hogy itt összeseregjen a te néped, és együtt, egy szívvel, egy lélekkel dicsőítsen téged, hirdetve csodáidat, szentségedet. Köszönjük neked élet időnket, amelyel megajándékoztál, és köszönjük, hogyha itt lehettünk, és itt lehetünk most is. A te kegyelmed és hatalmas ajándékod ez. Szeretnénk téged magasztalni, aki teremtőnk vagy, aki nem csak teremtőnk vagy, hanem újonnan szülőnk is vagy, a te lelked által és igéd által, amelyet újra és újra megszólaltattál és megszólaltatsz közöttünk. Dicsőítünk téged a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a mi nyomorult, bűnös világunkba, hogy általa utat nyissál a mennybe, az elvesztett paradicsomba, a veled való közösségbe. Dicsőítünk és magasztalunk téged mindezekért. És ugyanakkor bűnbánattal is jövünk a te színed elé, mert oly sokszor nem becsüljük meg az elkészített helyet, a nekünk ajándékozott időt. Bocsáss meg nekünk, ha ebben az esztendőben megsértettünk téged azzal, hogy nem tiszteltünk téged azon a napon, amelyet te arra rendeltél, hogy előtted megálljunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha földi életünk múlandóságait előbbre soroltuk volna te nálad. Bocsáss meg, hogyha testi lustaságunk tartott volna innen távol bennünket. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, de fogadd a mi köszönetünket is, azért, mert fölépítettél, meggyógyítottál, mert visszasegítettél. Fogadd a mi hálánkat azért, mert vágyat ébresztettél bennünk. Köszönjük, hogy most itt együtt lehetünk a te szent színed előtt, s kérhetjük a te ígédet, a te tiszta és szent beszédedet, amely által nem csak az üdvösség útját mutatod meg nekünk, hanem meg is erősítesz bennünket nap mint nap, hogy kitartással fussuk meg pályánkat itt a földön. Urunk, állj elénk, állj mellénk, légy a mi tanítónk, vezérünk, jó pásztorunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és folytatva könyörgésünket a 300. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 300. dicséretünk 3. és 4. verseit. Csak te kell lesz, én, Uram, benned mindent meglelek.
Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 13. versből, az úri imádság utolsó tételét. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a hitvallás útmutatását, beosztását követve ezen a mai vasárnapon, esztendőnk utolsó vasárnapján elérkezünk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság magyarázatának utolsó tételéhez. Ahogyan ezt a KT-ban láttuk, az imádság a hívő ember háládatosságának része. Istennek azért a nagy jó téteményéért, amelyet Jézus Krisztus által cselekedett velünk, mi hálával tartozunk, és ennek a mi hálánknak az egyik kifejezése az, hogy imádkozunk és beszélünk a mi Urunkkal. Azt is láttuk azonban, és talán remélem, hogy be is láttuk a tanítványokkal egyetemben, hogy mi még igazából imádkozni sem tudunk helyesen. Nem tudjuk és nem ismerjük azt a módot, hogy hogyan lehetne Isten elé úgy odaállanunk, hogy az ő előtte kedves legyen. És amikor ezt a tanítványok fölismerték, azt kérték Jézustól, taníts bennünket arra, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy az valóban a mi hálánknak, Isten előtt való megállásunknak helyes módja legyen. Ekkor tanította meg nekik Jézus ezt az imádságot, amelyről elmondtuk röviden azt, hogy önmagában is megáll, de nem szabad semmiféleképpen valami varázs imaként kezelnünk ezt az imát, és ugyanakkor egy minta is előttünk arra nézve, hogy a saját szavainkkal imádkozunk, s úgy állunk Isten elé, hogyan és mi módon kell ezt nekünk megtennünk, hogy az Isten előtt kedves legyen. Elmondtuk, hogy van ennek az imádságnak egyfajta szerkezete, és beszéltünk az első három kérésről, amely imádat, magasztalás, dicsőítés Isten előtt, és ezek után beszéltünk azokról a kérésekről, amelyek ránk emberekre vonatkoznak, amelyekről Jézus azt mondja, hogy a mi életünk legnagyobb szükségei. És ezek közül kérhetjük Istentől a mindennapi kenyeret, az ő drága gondviselését, amelyet ígér minden gyermekének. Az elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy fontos kérnünk Istentől szüntelen a mi bűneinknek bocsánatát, amelyre ugyanolyan szükségünk van, mint egy falat kenyérre. És ezen a vasárnapon most beszélünk egy harmadik dologról, amelyre odairányítja Jézus a mi figyelmünket, hogy tudnélik szabad nekünk Istentől azt kérnünk, hogy a kísértésben óvjon meg bennünket. Ha az a bizonyos mesebéli halacska ma föltenné nekünk azt a varázslatos ajánlatot, hogy három dolgot kérhetünk, és ő azt teljesíti nekünk, akkor azt gondolom, hogy talán nem ez a három dolog jutna nekünk az eszünkbe. De mielőtt tovább lépnénk, hadd húzzam alá, hogy amikor Jézus imádkozni tanított bennünket, akkor azt mondta és ezt tanította, erre van nekünk a legnagyobb szükségünk. Mind a három dologra. Erre van az emberi életben a legnagyobb szükségünk. És amikor ezeket a dolgokat átgondoljuk, majd gondoljuk át, testvérek, hogy a fontossági sorrendjeinkben, azokban, amelyekkel Isten előtt állunk, azokért, amely dolgokért könyörgünk, vajon ott van-e ez a három dolog? És érezzük-e annak súlyát, de egyben nagy lehetőségét is, hogy ezekért szabad és kell nekünk könyörögni. A kísértésben való védelem. Ha a szöveget olvassuk, akkor egy érdekes dologra akadunk, hiszen így szól, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Látszólag ez a de kötőszó két részre tagolja ezt a hatodik kérést, de azt kell, hogy mondjuk, hogy a két dolog teljesen összetartozik. Nem szabad úgy gondolkoznunk, hogy az egyik független a másiktól. Összetartozik ez a két rész, egyet jelent, és a kettő talán éppen nem elválasztandó egymástól, hanem összetartozásukat kell nekünk erősítenünk, így értjük meg ennek a kérésnek is a mélységét. Calvin segít nekünk, hogy ezt még jobban megértsük, és az az ő javaslata, hogy fordítsuk vagy értelmezzük úgy a hatodik kérést ebben a fordításban, vagy ebben a lehetőségben, hogy kísértésbe ne jussunk, szabadíts meg a gonosztól. Hogy kísértésbe ne jussunk, szabadíts meg a gonosztól. Azt gondolom, hogy e két rész összetartozását mindjárt meg fogjuk azonban érteni, fordítás ide vagy oda, ha megértjük ennek a szónak és ennek a két mondatnak a lényegét. Mert újra csak azt kell nekünk megvizsgálni, mit tanít ezen a helyen Isten igéje nekünk. És kétség nélkül tanítja nekünk azt, hogy a kísértés és a gonosz összetartoznak. És talán ez az első dolog, amit nekünk mindenek előtt magunkban tisztázni kell, hogy a kísértés és a gonosz egymásnak jó barátai, karöltve járnak, nem pedig ellenségei egymásnak. A kísértés mögött a kísértő áll. Az a kísértő műve a kísértés. A kísértőt a Biblia sátánnak nevezi, vagy gonosznak nevezi, vagy gonoszság fejedelmének nevezi, és azt tudhatjuk róla talán nagyon egyszerűen, ha keressük a lényegét, hogy ő Isten ellensége. Isten ellensége. Mindaz, amit tesz, amit csinál, amire motivál, az szembefordulás Istennel. Ez a sátán személyének, lényének lényege. Ellent mondani, és mindig az ellenkezőjét tenni annak, amit a mindenható Isten mond, parancsol, követel. A kísértés lényege éppen ezért az, hogy a kísértő a megszabadított, megtért embereket Istennel szembe fordítsa. Hogy újra szembe fordítsa Isten gyermekeit a mennyei atyával. Talán nem bonyolítjuk túl a dolgot, ha azt mondjuk, hogy minden kísértésnek az a célja, ami az emberen esik, hogy vétkezzen, hogy bűnt kövessen el. Miért? Azért, hallhattuk az idén is konfirmandusainktól, mert a bűn Isten rendjének, Isten törvényének tudatos vagy tudatlan megszegése. Az a szembefordulás Istennel. Azt gondolom, testvérek, hogy jól kell lássuk azt is, hogy nem minden ember kísérthető. Hogy még inkább ezt értetővé tegyem, azt mondom, hogy nem minden embert szükséges kísértenie a kísértőnek. Az újonnan született ember kísérthető ember. Miért? Azért, mert az újonnan születés és a megtérés azt jelenti, hogy az ember szabadságot kap arra, hogy Isten, ez az ördögnek az a célja, hogy ezt a szabadságát az újonnan született és megtért embereknek megrontsa, elvegye. aki nem született újonnan, aki nem tért meg, az nem csinál problémát a bűnből. A szabadon bűnöz, magától. Mi is ilyenek voltunk egykor, amíg meg nem tértünk. Nem bántottak a bűneink, sőt azt mondjuk, hogy a bűnnek van egy különös édessége, ami miatt az ember bizonyos bűnöket még kifejezetten szeret is csinálni. És mindaddig nem is tűnik föl sok dologról, hogy az bűn, amíg valaki egyszer csak világosságot nem gyújt, és ki nem derül a sötétségben, hogy az, amit mi csinálunk, az az Isten rendjének megsértése. Az újonnan nem született ember nem csinál problémát abból, hogy amit ő cselekszik, gondol, mond, az az Isten törvényének a megszegése. Testvérek, ne tévesszük össze az erkölcsös életet a bűntelen élettel. Mert tudom, hogy az a gondolat fut most végig rajtatok, hogy hát akkor a bűnös emberek mind gonoszak? Hát van egy csomó jó ember, aki Isten nem ismeri. Ő rájuk szoktuk azt mondani, hogy ők erkölcsös emberek. Erkölcsös emberek. De az erkölcsös élet nem jelent bűntelen életet. Az erkölcs a bűnben élő embert próbálja meg egy bizonyos szinten tartani. És ez a szint, ez mindig változik. Az erkölcsöt mi szüljük? Mi emberek. Mindig annyi az erkölcs, ahova mi azt bezabályozzuk. És ez szépen változik korszakról korszakra. Most éppen lefelé tart az erkölcs ebben az új korszakban. Egyre lejjebb engedjük. Sok minden, ami korábban erkölcstelennek számított, ma egyre jobban elfogadottá válik. Jól meg kell lesz nekünk érteni, testvérek, hogy az erkölcs a bűnben élő embert akarja valamilyen módon szinten tartani, hogy ne lepjen el bennünket a bűn. Hogy ne lepjen el bennünket. Hogy ne az legyen, hogy egyszer csak mindenki azt csinál, amit akar, és onnantól kezdve vége a világnak. Onnantól kezdve jön a káosz és az űrzavar, ami fölött már senki nem uralkodik. Ezért az emberiség a törvényeivel, a rendjeivel, a szokásaival megpróbálja bűnös életet valamilyen szintre beállítani és szinten tartani. Nem is nagyon tetszik ebben a mostani világban sem az, hogyha valaki ezt a szintet emelni akarja. Mert a bűnös természetnek az a jellemvonás, hogy mindig a könnyebb utat akarja választani. És ha ez a szint lejjebb esik, nem reklamál senki, vagy csak nagyon kevesen. De ha az általános erkölcs szintjét emeli valaki, akkor mindjárt problémázik rajta egy fél világ. Nos, testvérek, hadd mondjam nektek azt, és remélem értitek ezt, hogy a hívő, az újonnan szült ember többre hivatott, mint arra, hogy erkölcsös életet éljen. Többre hivatott. Mert lehet, hogy a világban az erkölcs éppen olyan nívóra van beállítva, ami nekünk alacsony. Többre vagyunk hivatva. Arra vagyunk hivatva, testvéreim, hogy Isten rendje szerint éljünk. És azt kell nektek mondjam, hogy az Isten rendje nem egy változó rend. Az erkölcs változik, mert azt mi gyártjuk. De az Isten rendje nem változik. Isten igéje, kijelentése örök. Mind hazudik, aki azt mondja, régen az Isten igéje ezt jelentette, de ma már ezt nem így kell érteni. Ugye ismerős a gondolat. Hányszor meg hányszor fordul elő. Hányszor és hányszor halljuk emberektől. Régen még igaz volt, ma már azért nem így van ez. Testvérek, Istenben nincsen változás. Semmiféle változás nincs. Amit ő kijelentett, legyen az 2000 évvel, 3000 évvel ezelőtt, az ma is ugyanúgy áll. És Isten gyermekei arra vannak hivatva, hogy e szerint a rend szerint éljenek. Teljesen mindegy, hogy az erkölcs éppen hol tart. Az erkölcs soha nem fogja überelni, soha nem fog többet kívánni tőlük, mint az Isten rendje. Soha. Még csak az árnyékába se fog lépni. Többre vagyunk hivatva. A kísértés arra vonatkozik, hogy ez a többre hivatott ember, ez a megszabadított ember, akinek az életében többé nem uralkodik a bűn, mégis bűnt cselekedjen. Mégse törekedjen arra, hogy az Isten rendje szerint éljen. És emögött a Biblia szerint a lázadó, a kísértő áll. A Jakab 1.13-ban azt tanítja nekünk az apostol, senki se mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem. Mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Ezzel Jakab megtanítja nekünk, hogy minden kísértés mögött az ördög áll. Nem mondja senki, hogy a kísértése mögött Isten áll. Mert azt mondja Jakab, hogy Isten senkit sem kísért. Isten senkit sem akar arra ösztönözni, vonni, édesgetni, hogy a saját maga által fölállított rendet megszegje. Mert az Istennek az önmagával való meghasonulása lenne, amit Isten soha nem tesz meg. Ellenben látjuk az ördögöt, aki Istennel szemben áll, és akinek örök célja, hogy az embert Istennel újra meg újra szembefordítsa, vagy éppen a szembehelyezkedésében megtartsa. Az ördög nem kis pályás, testvérek. Hadd mondjam így mai modern szófordulattal, az ördög nem kis pályázik. Azt olvassuk Máté 4.1-ben, hogy az ördög Jézust is megkísértette. A szentet, az igazat, őt is megkísértette az ördög. Nem kis pályázik. Ne gondoljuk azt, hogy az ördöggel, a kísértővel, a kísértéssel nekünk nem kell foglalkoznunk. Mert azt mondja más helyen a Szentírás, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi azokat, akiket elnyelhet, akiket Istennel szembefordíthat. Ezt az ügyet nem lehet bagatelizálnunk, testvérek, mint ahogy Jézus sem bagatelizálja, amikor ebben az imádságban azt tanítja nekünk, kérjük Istentől a szüntelen védelmet a kísértés és a gonoszság ellen. Azt szeretném mondani második pontomban, miután látjuk azt, hogy a kísértés és a gonoszság elválaszthatatlanul összetartoznak, hogy a kísértés a hívő ember számára a legnagyobb kihívás, amelyben önerőből nem állhatunk meg. Testvérek, a hívő életnek a legnagyobb kihívása a kísértés. Higgyétek el, hogy nem az a legnagyobb kihívása a hívő életünknek, hogy mekkora házunk lesz, és mekkora hagyatékot hagyunk majd azokra, akik itt maradnak utánunk. Nem ez a legnagyobb kihívása. A legnagyobb kihívása minden egyes hívő ember életének az a kísértésben való megállás. És azt kell lássuk, hogy ebben a legnagyobb kihívásban az ember nem állhat meg önerőből. Lesz majd januárban egy hetünk, amikor az imahét alkalmával minden estén erről fogunk beszélni, de hadd utaljak most arra az ígére, amelyet olvastam közöttetek az Efézusi levélből a 6. fejezet 12. versére, ahol világosan elmondja nekünk az apostol, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, harcunk és küzdelmünk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. És ezzel az apostol azt akarja nekünk egyértelművé tenni, hogy a mi életünk legnagyobb kihívása nem valami másik test ellen folyik, nem a szomszéd ellen folyik, nem a férj, feleség, gyerek ellen folyik, anyós, após ellen, vagy akárki ellen, hanem a hívő élet legnagyobb kihívása az fejedelemségek ellen folyik. Gonoszság lelkei ellen, hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen. Testvérek, ez azt jelenti, hogy ez a világ, amelyen mi szembeállunk, és amely bennünket megpróbál Isten gyermekeit újra és újra elgáncsolni, számunkra nem látható. Ha a szomszéddal van bajunk, azt meg tudjuk oldani. Mert vagy oda megyünk a kerítéshez és elrendezzük, vagy amikor látjuk, hogy ő megy jobbra, akkor mi megyünk balra. De a sötétség világának urai ellen bajba vagyunk, mert őket nem látjuk. Őket nem látjuk. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a hívő embernek kötelessége tudomásul vennie azt, hogy a kísértő és az az egész arzenál, ami a sátán kezében van, olyan erős, hogy én önerőből nem állhatok meg vele szemben. Miért? Mert azt se tudom, hogy hol van. Olyan ez, mint amikor a gyerekek játszanak egy szobában, ahol bekötik az egyiknek a szemét, és aztán időnként megszólal valaki, akit el kéne kapni. De az, akinek bekötötték a szemét, nem lát semmit. Maximum csak időnként zajokat, neszeket hall, és arra vetődik, mire az már rég nincsen ott. De mérek, az ördöggel való küzdelem az azért a legnagyobb kihívás számunkra, hogy nem látjuk. Sőt, azt mondja a Szentírás, hogy az ördög még a világosság angyalának is beöltözik, nem csak hogy nem mutatja meg a valódi énjét, hogy mi rájöjjünk arra, hogy na most nem volna szabad neki engedni, hanem egyenesen belebújik egy igaz, szent ruhába az ördög, hogy becsapja a választottakat. Hogy becsapja azokat, akik nem hiszik el, hogy az ördög az ő életükre nézve, a kísértéseivel a legnagyobb kihívás. És ebben önerőből nem állhatunk meg. Jaj, annak az embernek, aki úgy gondolja, én már vagyok annyira szent, annyira igaz, hogy jöhet bármilyen kísértés, megállok. Neki üzeni Pál apostol, aki pedig áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mert már abban az időben is voltak olyan hívők, akik azt gondolták, kart ki kart, jöhet a sátán, mi már annyira szentek vagyunk, annyira hiszünk, hogy itt már nagy baj nem lehet. És azt mondja nekik Pál apostol, ha álltok, vigyázzatok, hogy el ne essetek. Az ember önerőből meg nem állhat az ördöggel szemben. Éppen ezért, mivel látjuk, hogy a gonoszság és a kísértő, az ördög és a kísértés összetartoznak, és mivel azt is megértjük, hogy ez olyan nagy veszedelem a mi számunkra, amelyben önerőből meg nem állhatunk, meg kell kérdeznünk azt, hogy akkor miért is imádkozunk. És miért is így imádkozunk, ahogy imádkozunk. Miért ezt tanította nekünk Jézus Krisztus? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Azért, testvérek, mert az ördögnél van valaki, aki hatalmasabb, ez pedig a hívő embereknek az atya, a mi atyánk, ahogy kezdtük ezt az imádságot, és ő az, aki képes az embert megtartani és megóvni. Isten az, aki nekünk Jézus Krisztus által mennyei atyánk lett, aki képes bennünket a kísértés idején megmenteni és megtartani. Hogyan? Hogyan teszi ezt Isten? Legelőször is, testvérek, úgy teszi, hogy elmondja nekünk az ige kijelentésében, hogy kísértő van, ő kísért, és ő a mi ellenségünk. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a sátánról való egyházi beszéd, az valami mesebeszéd, amit mi hivatalból beszélünk az embereknek. Testvérek, mi Istenről sem tudnánk semmit, ha ő nem jelentette volna ki magát, és nyugodjunk meg mindannyian, az ördögről se tudnánk semmit, ha Isten nem beszélne nekünk arról, hogy kísértő van, kísért, és ő a mi ellenségünk. Ha Isten nem beszélne nekünk el, akkor mi nem tudnánk. És naív az az ember, aki a kísértőt valami vasvillás, szőrös állatnak gondolja, akit megszült a képzőművészet, vagy kiábrázolt az egyház, és hát egy olyan mesefigura, amelyik félelmetes, és nem kell tőle tartani. Testvérek, legelőször is Isten úgy óv meg bennünket, hogy beszél a valós helyzetről. És ezt ő jelenti ki, a mindenható Isten és a mindentudó Isten. Fogadjuk ezt el. Ne bagatelizáljuk a sátánt, ne akarjuk a sátánt személyteleníteni, ne akarjuk a sátán és a gonoszság dolgát kilúgozni, és azt mondani, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Mert nézzétek meg, ez folyik a világban. És aki ismeri az egyházi tanításokat, bizonyára találkozott már vele, hogy az egyházban is sokan azt mondják, a sátán nem valóság. A sátán nem valóság. Nem kell tőle annyira tartani. Isten igéje nekünk mást mond, és mi annak kell, hogy higgyünk. Másodszor Isten úgy óv meg bennünket, hogy beszél a kísértő módszereiről és eszközeiről. És ezek közül, ahogyan a KT is teszi, két dolgot emelünk ki. Az egyik dolog, amelyen keresztül az ördög Isten gyermekeit kísérti, az maga a világ, amelyben élünk. Az a világ, amelyet az ördög most ural, és amelyet vezet jobbra és balra, és amelyben mi is beleszülettünk, természet szerint ebben nőttünk fel, ezt tartottuk normálisnak, és amikor Isten megvilágosított bennünket, akkor kezdtünk ráébredni, hogy az egész egy nagy hitetés és félrevezetés. De a világ a hívő embert újra meg újra kísérti. Könnyen megszerezhető dolgokat kínál a mára. Élvezeteket kínál, gazdagságot kínál, mind-mind olyan kapaszkodók, amelyekre az Istent nem ismerő embernek napi szüksége van, de a hívőnek nem, mert ő már a mennyei atya gyermeke. Ettől függetlenül a világ kínál. Mi itt élünk ebben a világban, és akarva akaratlanul hat ránk az, ami a világban történik. Mivel tanítjuk az embereknek azt, hogy Isten világa és Isten uralma valami egészen más, ezért már tudjuk, hogy Jézus igazat mondott, amikor a János 15:19-ben ezt mondta, ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket magamnak e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Ha a világban olyanok lennénk, mint mindenki más, akkor a világ szeretne bennünket. De mivel az úréi vagyunk, mert ő kiválasztott bennünket magának, ezért tudomásul kell venni, hogy a világ gyűlöl bennünket. Pont azért a más értékrendért, más gondolkozásért, amelyel Isten gyermekei a kísértésben Isten tanácsait követve meg tudnak állni. Ez az, amit a világ nem ért, és ez az, amit a világ gyűlöl. A másik eszköze a sátánnak, túl azon, hogy megrettent bennünket, és a világ gyűlölete ellen, azzal akar meggyőzni, inkább simulj bele a világba, ne tűnjél nagyon ki, legyél csak olyan, mint a többi, és nem fognak bántani. A másik terület a test, testvérek. Azt mondja Pál apostol a Galata 5.17-ben, mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. A kísértő fölhasználja a mi testünket arra, hogy bennünket kísértsen. Nem a szomszéd testét elsősorban, hanem a saját testünket. Sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy mi ezt gondoljuk. A saját testünket, a testiségünket használja. És ez alatt félreértés ne essék, nehogy arra gondoljak a testvérek, hogy itt a szexualitásról van szó. Az is benne van, de sokkal többről szó van, testvérek. A mi saját testünk. Isten megújította, újonnan szülte a mi szívünket. De ez a szív, ez a fölszabadított szív, amely már kész Istennek engedni, ez ebben a régi karosszériában van, amiben a bűnös szív is volt. És ez a test, testvérek, ez mindenféle fajta kísértést jelent nekünk. Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy ezek rugódoznak egymás ellen. Hányszor van az, hogy valamit elhatározunk, Isten szerint fogjuk csinálni. Na, majd holnap korán fölkelek imádkozni. És amikor csörög az óra, úgy agyoncsapjuk, hogy egy hét múlva se találjuk meg. És az imádság is elment, mert győzött a test, amelyik azt mondta, inkább alszok, inkább pihenek, nagyobb szükségem van nekem arra. Hányszor határoztuk el, hogy eljövünk Isten tiszteletre, mert Istennek mégiscsak jár a tisztelet, és talán jött egy telefon, amiből úgy gondoltuk, mégiscsak nagyobb szükségünk van nekünk arra, hogy kimenjünk a hobbitelekre, vagy ide, vagy oda, mert ez az, ami fontos. A test a lélek ellen van. Ellenkeznek egymással, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Isten gyermeke tudja, hogy mit kell cselekednie. És ebben a legnagyobb akadály sokszor a saját teste, amelyikkel meg kell küzdjön nap, mint nap. Látjuk, Isten kijelenti nekünk, hogy a kísértő módszerei és eszközei a saját személyén túl a világ és a test. Hogyan tudunk ezekkel szemben megállni? Úgy tudunk megállni, testvérek, hogy föltekintünk Jézus Krisztusra, aki győzött. És az ő győzelme az egyenlő az, hogy Jézus szabad. Szabad. Megkísértetett mindenben, de megállt. Megállt. És ez az, ami szívünket meg kell, hogy indítsa. És ez az, amire rá kell csodálkoznunk, amit kijelent nekünk Isten szintén, hogy mi szabad emberek vagyunk. Az 1 János 5.4-ben azt mondja János apostol, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Testvérek, Isten úgy képes bennünket megtartani, hogy azt mondja nekünk, ami belévetett hitünk győztes hit. És ezt neked is, meg nekem is el kell hinni, és el kell fogadni. Mi nem a világ vesztesei vagyunk, hanem mi győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk. Mert az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Milyen szomorú az, amikor a hívő ember a kísértés idején nem ezzel a bizonyossággal szegül szembe a kísértővel, hanem egyszerűen csak beadja a derekát és elkullog. Mondván, emberből vagyok én is. Igaz? De az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk, és mi Istentől születtünk, és azt mondja, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ő szült újonnan bennünket. Ez a mi életünk lehetséges programja. Szabadságot kaptunk arra, testvérek, hogy ellenálljunk. De ez a szabadság nem csak egyszerű lehetőség, hanem felszólítás is. Hogy olvastuk az Efézusi Levél 6. fejezetének 10. versében? Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben. Testvérek, ez nem egy alternatív lehetőség, amiről itt az apostol beszél, hanem Isten gyermekei felé egy felszólítás és parancs. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Ez nem úgy van, hogyha majd csöngetnek, hogy riadó van, akkor majd elkezdem bányászni padlásról, pincéből, hogy hogy is kellene nekem a kísértővel szembe hadakoznom. Hanem azt mondja itt el Pál apostol, föl kell ölteni, fegyverbe kell lépnünk, méghozzá az Isten fegyverzetét kell fölölteni magunkra, mert saját fegyverzetünk nincs az ördög ellen, az Isten fegyverzetét kell magunkra öltenünk, és az ő hatalmas erejében, az ő hatalmas személye mögé kell nekünk oda sorakozni, hogy megállhassunk azon a napon az ördög minden ravaszságával szemben. Kedves testvéreim, hiszem és vallom, hogy a kísértésben való megállásra Isten ereje nélkül nincs lehetőségünk, de ő vele és az ő segítségével győztesek lehetünk. És mit mond nekünk Jézus, amikor imádkozni tanít? Azt mondja, kérd ezt a győzelmet. Te Isten gyermeke vagy. Nem a vereségre szültelek újonnan, hanem a győzelemre. És kérd Istentől azt, hogy szabadítson meg téged a gonosz idején a gonosztól, és ne jussál kísértésbe, ne engedjen téged a kísértésbe, hogy megállhassál, mint az ő gyermeke, teljes szabadságban. Istené legyen a hála, hogy mindezeket számunkra kijelenti, és bennünket erősít a hitben, és adja is, hogy úgy tudjuk kérni tőle az úri imádságnak ezt a kérését, mint akik hittel bíznak abban, hogy az ő uruk képes őket megmenteni és megtartani, és dicsőséges, Istennek tetsző életben vezetni. Így legyen ez közöttünk is. Amen. A 483. dicséretünk 14. és 15. versét énekeljük fennállva, testvérek. A 483. dicséretünknek tehát 14. és 15. versét, ne vigy minket kísértésbe.
Kísértetlen, mert
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki legyőzted az ördögöt, aki nem csak ellenálltál a kísértés idején, a mennyei atya akaratát, kijelentését követve, hanem legyőzted a halált, ami gonosz ellenségünk, a sátán legnagyobb cselvetését, ami tragédiánkat. És köszönjük te neked, hogy ebbe a győzelmedbe hívsz meg bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat, és köszönjük neked, hogy újonnan is szülöd a tieidet, akiket elválasztottál magadnak ebben a világban, hogy általad és éretted győztesekként a mennyei atya gyermekei legyenek. Köszönjük neked, hogy igédben föltárod előttünk a valóságot és az igazságot, és arra kérünk, adj nekünk kételkedés nélkül való hitet, hogy veled ne vitázzunk, hiszen mindenek fölött való vagy te, hanem neked igazat adva, nálad keressünk oltalmat és menedéket. Járass bennünket a te utaidon, s miközben a kísértő kísért bennünket, légy oltalmunk és védelmünk. Segíts, hogy fölöltözhessük azt a fegyverzetet, amelyet viselve ellenállhatunk a te oltalmad alatt az ördög minden kísértésének. Így vezessé bennünket szent és győzedelmes életben, és ebben segítsed meg a mi közösségünket is. Hadd legyen a mi életünk, életvitelünk, gyülekezeti gyakorlatunk mind-mind annak példája, hogy téged szeretünk, és te érted, semmiről le nem mondunk. Kérünk téged, könyörülj így meg rajtunk, és segíts, hogy életünkkel, bizonyságtételünkkel az elkövetkezendő esztendőben is rád mutathasson a mi életünk. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen.